56-tól a Mátyás templom jelenéig. Beszélgetés Varjú Imre plébánossal. A felvételt Hajós Járon készítette 2008. október 20-án.
Megengedte a Jóisten, hogy 2006-ban, tehát 2 évvel ezelőtt ugyanazon a helyen, az egyetemi templomban, illetve a központi szemináriumban ünnepelhettem a forradalom emlékét, ahol 50 évvel előtte, pontosan 1956. október 23-án részese voltam forradalomnak. Persze áttételesen, mert a forradalom az utcákon zajlott, és egész városban, mi pedig 50 évvel ezelőtt egy olyan helyzetben voltunk a központi szemináriumban, ahol a lelki gyakorlat az zárt. Zárt lelki gyakorlaton se újság, se rádió, semmi hír nem jutott hozzánk, mint az elmékedéseket vezető atyának a gondolatai, utána az imádságok, tehát a csönd, egy héten keresztül csönd, és mi ebből csak annyit hallottunk, hogy kint valami az utcákon történik. Tehát 50 évvel ezelőtt igazából úgy mondták, hogy én részt vettem a forradalomban. Persze abban aktívan és passzívan is bele lehetett kapcsolódni. Akik akkor fegyvert fogtak, Molotov koktélokkal égették a szovjet tankokat, vagy kiálltak egyszerűen szónokolni, illetve skandál voltak a Pesti utcákon, vagy pedig egyszerűen csak nézték az eseményeket, vagy egyszerre elkezdtek sodródni a vonuló tömeggel, őket úgy tekintették, mint aktív résztvevőket, és később sokakat ezért felelősségre is vontak. Tőlem pár nappal később azt kérdezték a Bakástéri kórházban fekvő sebesültek, főleg egyetemisták, mert munkásfiatalok voltak ott, hol voltok ti papok akkor, olyan nagy szükség lett volna rátok, sebesült és haldokló társainknak, de nagy szüksége lett volna arra, hogy ott legyetek, esetleg feloldozzátok őket a haláluk előtt, szentkenettel erőt adjatok neki. Mi, amint említettem, a központi szemináriumban lelki gyakorlaton voltunk, bezárt ajtók mögött imádkoztunk. Előjáróink 23-án nem tájékoztattak bennünket, rádiónk, újságunk nem volt, az egy hétig tartó lelki gyakorlat összeszedettségét és szigorú csöndjét nagyon komolyan vettük még akkor. Csak utána, amikor vége volt a lelki gyakorlatnak, és november 4-e lett, vasárnap, illetve bocsánat, október 23-i követő vasárnap lett, akkor tudtuk meg, hogy mi történt hétközben. Órák múlva láthattuk a Pesti utcákon a forradalomnak a nyomait. Mindenfelé ünneplő tömeg, nemzeti színű zászlókkal díszített teherautók, vidékről küldték ezeket, élelmet osztottak. A 4 hónapja fölszentelt fiatal pap, mármint én, akkor láttam, és évekkel később a kórházban és a börtönben tudtam meg, hogy én akkor ellenforradalom már lettem. Aki a szocialista áramrend megdöntésére szervezkedtem. Vagyis kiderült, hogy nem csak imádkoztunk, hanem a szabad vasárnaptól kezdve kórházba is jártunk naponta sebesültekhez, ahol már sok mindent hallottunk. Az utcákon járva, amit lehetett, megfigyeltünk, és amikor már nem tudott bennünk rejtve maradni a rengeteg élmény, és vidékről a kollégák egymás után érdeklődtek levélbe, vagy hát telefonon még ritkábban, hogy meséljétek el, mi történt ott. Hát más mond a rádió, más mondanak az újságok, ti ott voltatok. És így megszületett a 28 oldalas szeminárium egyik szobájában stencilgépen szoktorosított Kedves barátom című füzet. Legalább 150 példányt szétküldtük az országba papbarátainknak és néhány jó ismerősnek. Mindenesetre az én történetem, külön történet, később hát számon kértek rajtam a bíróságon, hát az ügyészségen, meg hát a börtönben, a tárgyalásokon, hogy november 4-én reggel, amikor készültünk a 7 órás szentmisére, vasárnap volt éppen, és a szeminárium ablakából láttam, hogy egy ember igyekszik a templomba, és a Kecskeméti utcán kellős közepén lelövik. És akkor nyitottuk ki a rádiót, hogy Nagy Imre már elmondta a szózatát, világ közvélemények fölhívta a figyelmét arra, hogy segítsenek rajtam, a szovjetek visszajöttek Budapestre, megszállták a fővárost, és hát már harcok vannak. Akkor láttuk a harc első áldozatát, az a Kecskeméti utcába, amikor lelőtték az embert. Gyorsan kirohantunk, az embert behúztuk a járdára, és ahelyett, hogy a szentmisén részt vettünk volna, én csak későn miséztem, úgyis, mint vasárnap, új misés pap, akkor gyorsan a reverendámra fölvettem egy karinget, egy jó maréknyi szentostját tettem, a tartóba, nyakamba akasztottam, balonkabátot vettem, és ahova egész héten kijártam Bakástéri kórházba, oda elindultam, mert tudtam, hogy ezeknek a harcoknak egyik központja, nyilván a Kiján laktanya, meg az a környék, a Bakástér, illetve hát ott a Kálvin téri utcákon megy, és hogy itt a sebesülteket nagy valószínűség a legközelebbi kórházba szállítják, és az a Bakástéri kórház volt. És akkor ott a tankok között egyszerűen eszembe nem jutott, hogy lelőnek minden élő és mozgó embert, rám is lőhettek volna. Én csak arra gondoltam, hogy nekem be kell érni a kórházba, és akkor vasárnap kb. 20 perccel később beérkeztem a Bakástéri kórházba. Utolsó voltam, aki még be tudtam oda menni, és akkor elkezdődött a pokol. Tehát ott két nap és két éjjel egyszerűen még csak azt jutott eszembe, hogy egy pár percet aludjak, mert megszakítás nélkül hordták be a sebesülteket, sőt, néha halottakat is, a sebesülteket indultak el vele, de mire a kórházba, addig a halott volt. Úgyhogy a sebesülteket már a kapuba fogadtam, szentkenettel megkenve feloldoztam őket, és utána még ott a kórházban mindenkit leköltöztettünk a pincébe, sőt, mellettünk volt a koraszülött osztály a kórháznak. Ott is 80-valány kisbabát levittünk, akik nem voltak megkeresztelve, a koraszülöttek voltak. A homlokukon volt egy kis raktapasz rajta egy szám, és a főnővér tudta, hogy ezt a számot hogyan hívják, milyen neve, és megkereszteltem mind a 82 babát, hogyha meg kell halni. Hát azt mondta a nővér, ezek inkubátor nélkül meg fognak halni. Márpedig, hogy csak egyszerű szoba volt felfűtve a pincébe. Később csak megmaradtak néhányan, mert amikor első áldozók lettek, és kellett a keresztlevél, akkor mondták nekik, hogy de ezek gyerekek meg vannak keresztelve, mégpedig ott voltak a Bakástéren, tehát ott lehet hozzájutni a keresztlevélhez, hát persze, hogy nem volt ott adminisztráció, kitörött akkor gyerekeknek az adataival, az volt a fontos, hogy megkeresztelve halljanak meg. A kórházban ismétlem ott ugye egy november 4-től voltam, amikor a 4-én, akkor bejöttek az orosz tankok Budapestre, akkor én kimentem vasárnap reggel, úgy 7 és 8 között, és akkor ott aztán egy szűk hét, tehát péntek délig. Éppen most jöttem el az előbb autóval ott a Kilián laktanya mellett, és közel a Bakástérhez, és hát közeledünk most a 23-ához, hogy a lelkemben egy kicsit 52 évvel ezelőtti események úgy visszajöttek, hogy másoknak ez már történelem, meg hát olyan távolság, hogy talán igaz se volt, de nekem annyira plasztikus eljöttek azok a kórházba behozott sebesültek, behozott halottak. Kórházba, ahogy el tudtam látni, hogy ott tudtam lenni a pincébe szintén, ott a Knézis utcai nővérektől becsempészett miseborral, könyvvel, misekönyvvel, meg ostyával tudtam ott minden nap is érzni, és ahogy ott ismétlem, a raboknak a jó része, nem raboknak, bocsánat, a kórházi betegeknek a jó része, de azok között voltak, akiket úgy szabadítottak ki akkor a börtönökből, és behozták őket rabruhába. Volt ott minden, legfőképpen sebesülteket hoztak be a kórházba, és voltak, hogy az utcáról menekültek be, azoknak ott adtak helyet, menedéket enne a pincébe. Tehát a Bakástéri kórház alatt ott, amekkor a kórház, akkor a pince rendszer is. És ugye egyik ágán voltak ezek a szerencsétlen kis koraszülöttek, akik közül mondom, jó része meghalt, mert inkubátor neki az életet biztosította, és inkubátor meg itt megszűnt, mert szétültik az elektromos központot, tehát akkor már csak egy kis pincer részt fűtöttek föl, és abban, amíg a meleget bírták meg, hát nem tudom, elfogytak azok az élelmiszerek is, gondolom, mivel kis inkubátor lévő gyereket életbe tartotta. De azokat megkereszteltem, mint az megkeresztelhetlen volt még. És hát mondom, a börtönben irtó hálások voltak az orvosok. Azért voltak hálások az orvosok, mert 2-3 nap után ők is kidőltek. És ők már tudták azt, hogy ha behoztak egy beteget, vagy egy sebesültet, akkor azt még tudták, de már érzéstelenül rég nem volt. Hát az elfogyott az első napokban, de a következő napokban már csak lekötötték a beteget, lefogták a beteget, és nyiszálták a lábát, meg minden. Tehát ott ornítottak, és akkor hívták holapra, hogy jön, mert beteget fogja le. Már most próbálj vele beszélni, amíg mi operáljuk. Hát hogy látok, hogy emberrel beszélgetni, lelkizni ott. Még aki meg is ismert pap volt, és tisztelt, de hát amikor közben valahol vágnak benne, meg műtenek, meg hát főleg ezek a kemény amputációk, azok voltak a nagyon kegyetlenek. Ugye az összeroncsolt lábnál, hát való amputáltak, ha csak itt lehetett, ha itt lehetett, akkor itt amputáltak, és hát azért orvosok is teljesen kivoltak már két nap után, két nap, két ilyen műtöttek, és kötöztek, és elfogyott minden már. Tehát érzéstejtő nem volt. Már csak késük volt, igazából a kötszerük volt, amivel még tudták ott, és hát ezek között sajnos nagyon sokan belehaltak ezekbe a mérgezésekbe, meg egyebekbe. Ott a higiénia azért olyan volt, ami egy háborúban szokott lenni. Ott, nem, azért, ott a túlélés volt a legfontosabb, hogy valaki megmarad, vagy nem marad meg. Ott még az volt egy másik nagy dolog, hogy ugye Pesten voltak ezek a szegény munkás, egyetemista fiatalok, és ugye sokan voltak vidékiek. És ezek részt vettek ugye a harcokba, Molotov koktéltól kezdve innétől négyszer ezek géppuskákkal, meg gránátokkal, és ezeket ha elfogták, vagy megsebesültek, ezeket oda becipelték be hozzánk a kórházba, és hát vidéken mit tudtak a szüleik róluk, telefon nem volt. És az volt legjobb, amikor már lehetett valamit, valaki utazott, vagy lehetett ilyen Pestről kimenni, vagy amikor már volt posta, akkor értesíteni a vidéki hozzátartozókat, szüleiket, testvéreiket, stb., hogy melyik kórházban vagyok, sebesültem, most már följöttek, látogassatok meg. Akkor beindult ugye az országban már a közlekedés, akkor eltett az egy-két hét, és hát ezeknek így közvetítettünk a postán keresztül értesítéseket. És aztán, mikor mondom, ez a kedves barátom úgy november tájékán elkészült, hogy karácsony felé, akkor azokat szétpostáztuk. Tehát a stencilgép, ugye az a stencil, a sokszorosítás az ugye, szerintem 19 példányi nem kellett egy sokszorosításhoz engedélyt, de a 20-nál már az álmegyházi hivatalnak az engedélyeket. És ez nagyon primitív, ez lehet látni ez a papírról, a stencilgép. Na, de ezek ott voltak mindben nekünk, és hát valahol szereztünk papírt, és nem kértünk öt engedélyt. Hát ugye maga 28 oldal volt ez a kedves barátom, és ennyi papírt még, hogy honnan szereztünk, akkor még ha ilyen minőségű is, de most az 52 évet mégiscsak kibírt úgy, hogy el lehet olvasni. Nem is könnyen, de aztán írtuk ott éjjel-nappal ezt a 28-at, négyen csináltuk. Négyből egy halt meg, egy Kanadába jezsuita, egy a Kuklajantal, az a Szatmári Egyház megyében plebános. Nagyon érdekes volt.
Na és ezeket az eseményeket, tehát ott kint töltött vasárnap reggeltől péntek délig ott töltött időt, aztán később a börtön élményeket mind leírtuk, illetve még a börtön előtt, tehát mikor már lezajlottak az események, akkor kérdezték vidékről a kollégák, hogy mi történt, hogy történt, akkor négyen összeültünk a központi szemináriumba, és 28 oldalon, ami csak eszünkbe jutott ezekkel kapcsolatban, sőt, a Szent Atyának a megnyilatkozásai, ezeket is mind szépen belefoglaltuk, a napok szerint az eseményeket, ahogyra visszaemlékeztünk, és hát ebből született az írás, amire azt mondták, hogy ez egy nagyon súly ellenforradalmi cselekedet volt, mert az írás nem csak, hogy megmarad, hanem a szétküldöttekből nem tudták mind összeszedni, és ez később esetleg valahol egyszer még majd olyan kezébe kerül, akik meg fogják tudni, hogy mi is volt az igazság, és mit hazudtak össze-vissza hivatalosan annak idején.
Tehát amikor a vége lett a forradalomnak, illetve hát a november 4. utáni ellenforradalomnak, akkor szép lassan megindult az élet, és mi a szemináriumba visszamenet folytattuk ugye előkészleteket, a doktorátusra írtuk a disszertációt. Ez így ment egy jó hónapig, de amikor már november végén, december elején látta a püspök úr, hogy egymás után egyik-másik kollégát letartóztatják, vagy behívatják kihallgatásokra, sőt, aztán híre járt annak, hogy karácsony tájékára már terveznek egy általánosabb megtorlást, illetve letartóztatást, akkor minket, akik már föl voltunk szentelve a pappá, minket a püspök úr gyorsan a szemináriumon kihelyezett,
És gondolta, hogy hát ott nem lehet annyira könnyen megtalálni önünket, hát mint hogyha nem lehetne most bárkit megtalálni a világon bárhol is. Mindegy, én pénzre kerültem káplánnak, és ott voltam már aztán rendesen káplán, hitoktató a pénzeli Albánián, és egészen április végén már hallottuk, hogy most már egyre módszeresebben becsap a bomba ide-oda, és a kihelyezett új misések, tehát kollégáim, osztálytársaim, akik ebbe vagy abba a részletbe részt vettünk, akik írtunk, akik kijártunk a kórházba, azok már lakat alatt vannak, akkor május 10-e egy gyönyörű szép napon, éppen ment az iskolából egy óra után a hittanóráról, amikor a plebánia előtt láttam egy ilyen pobjedát, amivel hát általában ezek a ávósok szoktak menni, és akkor ott is vártak mindjárt a kapuba, és mondták, hogy értem, jöttek, és hát szedjem össze gyorsan magamat, hozzam az igazolványt, semmit nem kell más hozni az égvilágon. Még a plebános atyától halálszendre voltak a plebános, elköszöntem, mondom, nem tudom, mit akarnak, hát majd jövök, hogyha kell, ha engednek, és akkor beszállítottak a gyorskocsi utcába bennünket. Ez pontosan május 10-én volt, és egész nyáron itt voltak a kihallgatások. Itt nem voltunk együtt természetesen, mert mindenkit különleges összebeszélni, és amikor jó bő 3 hónap múlva a kihallgatások lezajlottak ki, mikor mit csinált, mit nem csinált, miért csinált, hogy csinált, ezekből jegyzőkönyv lett, akkor az első, tehát a tárgyalásra való kihallgatás sorozatnak a jegyzőkönyvét átolvastották velünk, ki mit valott, megmutatták a többiek, mit valottak, akik, tehát 17-en voltunk összesen letartóztatva. Tehát azok a kispapok is ott voltak, akik nem írtak, hanem mit tudom, stencilgépet hajtották, vagy éppen a terjesztésbe ők címezték meg a borítékokat, bélyeget nyaltak, elvitték a nyugatinál lévő postahivatalba, és így tovább. Tehát ott mindenki, aki bármilyen címen érint volt a központi szemináriumba, vagy jöttek teherautószámra a szabad héten nyugatról ezek a karitász csomagok, tehát tartós élelmiszerek, ruhanemű, egyebek, és akik azokat kirakták, azokat továbbosztották, amikor jöttek a rászorulók, akik ebből igényeltek, azokat is mindenkit beurszoltak. De aztán, amikor vége lett a nyomozásnak, akkor a társaságból én néhányat hazengedtek mindjárt, és igazából és pontosan nem is tudom, de mikor volt az elsőfokú tárgyalás, erre már nem emlékszem konkrétan, de a Markó utcában volt az elsőfokú tárgyalás, és ott volt az elsőfokú ítélet is. Akkor összecsaptak bennünket, az, aki Mincentinek a titkárja volt a kiszabadulás után, Mincenti bíborosú titkárja, ugye egy pincet, akkor kiszabadulták Felső Petényből, ott volt házi őrizetben, akkor ide felhozták a várban, és akkor régi munkatársai közül egyik mutatkozott be úgy, mint Turcsányi Egon, igen, és akkor ő volt a titkár, hát őt is természetesen gyorsan begyűjtötték, és mindenkit, aki ott pap volt, akár voltunk egymáshoz közel, vagy egymásnak ismerős, vagy bármi kapcsolatunk is volt, minket összezártak egy csomóba, és egy ügybe. De aztán később, mikor már a tárgyalásra került sor, akkor látták, hogy egymáshoz nem mindenkinek van köze, akkor már a másodfok aztán különben. Meg volt az elsőfokú tárgyalás, és akkor már elvittek a Váci börtönbe. Váci börtön, illetve közben még a gyűjtőfogház volt, ott még egy nagyon nehéz pár hónap volt, ott is még külön zárkába voltunk, de akkor már egyre többen voltak a rabok, és egyre több embert, tehát 57 második felében akkor már elég sok embert begyűjtöttek 56 miatt. Ugye minket májusban gyűjtöttek be, 57 májusában, és akkor 57-58-ra aztán már szép száma voltak, minden börtön teli volt, a Váci is meglehetősen teli volt, és utána, amikor megvolt Vácon a elsőfogó tárgyal, illetve a Vácba be kellett jönni természetesen Pest a tárgyal, de akkor már rabautóba behoztak bennünket, és amikor megvolt ítélet, akkor egyenesen vittek bennünket Mária Nosztrára. És mikor megvolt a másodfokú ítéletés, ott kaptam én 4 évet, akkor ez ma Mária Nostrai szigorított börtönben volt. Szigorított azért volt, mert oda központosították a osztályidegeneket, tehát csendőr, rendőr, katonatiszt, pap. Elit börtön volt ilyen szempontból, hogy ott fokozott őrizet és nagyobb fegyelem és mit tudom én. Például volt egy ilyen, hogy egy séta után, naponta egy 10 perc séta volt ilyen lehajtott fejjel, hátratett kézzel, az öbb börtön udvarában, mit tudom én, másfél méter távolságban egymástól, 10 percig az ember szabad levegőn volt. De utána, és ott már 4-en voltunk Mária Nostrán, ott már mindenki egy-egy társaság, bár nem egyben voltunk, de papok voltak délvidékben, hiszen Pécs megyéből volt ott 2 pap még, mert mi ketten voltunk pestiek, 4-en voltunk. És ott voltam együtt, de bocsánat, még a vizsgálatiban voltam együtt, igen, még a Markóban voltunk együtt, a Szirmai Ottóval. Aztán később halálért érték ki, végezték, és éppen ma hallottam a rádióba, hogy Szirmai Ottónak az emlékére lesz most valahol valami, nem tudom milyen rendezvény, 52 év után, 56, most október 23-a környékén. Hát ővel egy cellában voltam egy darabig, aztán őt kivégezték később, mert aztán még volt abban a társaságban, még volt egy valaki, akit kémkedéssel vállaltak, azt is kivégezték utána. Tehát ott már eléggé vegyes volt az emberek hangulata, mert lehetett érezni az elsőfokú tárgyalás, másodfokú tárgyaláson már, hogy akikkel szemben nagyon kemények voltak, és azokat később aztán külön is zárták, azokat nem nagyon kímélték. Minket papokat nem bántottak, legalábbis akivel kollégával beszéltem, 56-osokat már a börtönbe nem kínoztak bennünket. Mondjuk morális volt, mit tudom, itt fogsz megrohadni, hogyha nem vallasz. Inkább a rossz az egészben, az a rettentő hideg. Hát általában nagyon kemény tél volt, akkor emlékszem, mikor Mária Nostrán voltunk, és fűtés igazából nem volt abban a 4x2-es zárkában, csak ment egy fűtéscső, sőt azt hiszem az 3 ment. 3 ilyen fűtéscső végment a 2 méteren, és ami meleg abból jött, hát inkább az azt jelentett, hogy temperált volt a szoba, de ott fönt Mária Nostrán volt az a szimpla ablak, meg mit tudom én, az inkább olyan volt, hogy nappal felöltöztünk, és éjszaka meg az ember, akkor lefeküdt, akkor volt egy pokolc, azt magát tette, és persze ruhába inkább, mert nem volt jó levetkőzni abban a hidegben. És hát ott, mikor már aztán jött a hír, hogy 59-ben már úgy káderik is megnyugodva érezték magukat, és egy nagy amnestiát hirdettek, akkor az volt a híret, már nekünk is mondogatták a börtönbe ott az őrök, hogy meg van börtönviságot is terjesztettek ott, hogy készül a kátom az első nagy amnestiára, hogy akik 5 évnél kevesebbet kaptak, azoknak meg fogják felezni a börtönbüntetését. Ez volt úgy április 4-ére, szóval akkor jött ki ez a nagy amnestia, és akkor engem május 10-én ért ugye a felezés, mert már tűzéken tartóztattak, így a 4 évben aztán 2 elengedtek, és így május 10-e felé haladva, akkor már az ember azt mondta, hogy most inkább segítsünk a többieken, és ilyenkor gyűjtöttük össze azt a kevés, és ennél volt, és inkább odaadtuk azok, akik nagy idősök voltak, mert odaadtuk, szóval nem lehetett odaadni, csak aki a zárkában egy légtérben volt az emberrel. De amikor mentünk föl a sétáról, akkor úgy zárkánként, és utána megint csak 4 ember, egy pár kis lépéssel lemaradva mentünk be, de egy kicsikét az ajtót nyitva hagytam, és a mellettem lévőnek, aki szintén paptestvér volt, és az 10 évet kapott, de gyorsan kidugtam egy kis kenyérkét, amit megspóroltam. Persze ezt észrevették, aztán lebuktam, és ezért kaptam 10 év szigorított sötét zárkát, úgyhogy az utolsó időkben már volt egy ilyenem, hogy a sötét zárka azt jelenti, hogy tényleg sötét volt, tök sötét volt 10 napig. A szigorított meg azt jelentette, hogy volt egy prics, egy ilyen, nem a padlón aludt az ember, hanem egy másik fadarabon aludt, egy ilyen ágyat, ami csak egy szál fából állt, és volt hozzá 1 darab pokróc. Hát az ember az inkább betakarozott, mint maga alá tette, és fél fél koszt, tehát mindenből a fele. Hát annak a negyednek a fele az már elég kevés volt, de mondom, 10 napig ki lehet bírni, míg az emberek fel befogy, aztán majd lesz valahogy. És gyakorlatilag ez volt a utolsó nagy élményem a fegyházakról, meg hát ugye főleg arról a szigorított börtönről, hogy még a szigorítottan belül is volt egy még szigorítottabb, amikor sötét és fél étel, fél, tehát reggelje volt még egy csésze, ilyen fekete ital volt, az nem kávé volt, az nem is tea volt, valamilyen fura íze volt, nem tudom mi, azt mondták, hogy a rabok kapnak csak ilyen itókát, valami, nem tudom mit, és ilyen semmi íze volt, és volt az egy szelet kenyér. Amikor aztán ez lett a fel, akkor fél csésze, fél szelet kenyérrel. De ez nem volt lényeges, akkor már mondom, inkább az ember naponta rótott a cellába, volt ott 2 méter út, és azt négy lépésre osztva az ember oda-vissza órákon keresztül. De nem zsongott be senki azért. Legalábbis mi közül nem vettük észre, hogy valakinek megártott volna különösebben.
Akkor fiatal papként mit lehetett tudni az elítélt papokról, hogy pontosan miért?
Hát, hogy főleg ezek szerzetesek voltak. Tehát általában a szerzetes papokat mind likvidálták. Szerzetes rendeket feloszlatták, ugye? De még a Rákosi időben azok a kegyetlen elbántak, azokat tényleg megkínozták. Ugye még mikor mi bekerültünk 56-ba, már akkor hosszú évek óta ott ültek, akik öreg szerzetes papok voltak, ciszterciek, aztán domonkosok. Én egy domonkos atyával kerültem, egy szigeti József atyával, aki nem tudom, az életfogytot kapott, mert hát mit tudom, mert szerzetes volt is. Szerzetes tanár volt, ráadásul külföldi egyetemen volt szerzetes tanár, és utána hazakerült, és itt hát ugye 56-ban minden templomban, minden módon, írásokban, egyebekben szépen megvallotta a saját színét, és ő ezért itthon kapott életfogytot, úgyhogy amikor együtt voltunk vele Mária Nosztrán, ott én rengeteget tanultam tőle, mert egyrészt ugye, mert filozófus volt, egyetemi tanár volt. Azon kívül a napnak a java részét azért mi nem úgy töltöttük, hogy ott ültünk és malmoztunk, mert nem volt ez is malom játékunk. Mi nem csak ültünk, hanem beosztottuk a délőt, mindig tanultunk. Tehát délőt nyelvtanulás volt. Tehát ő, akkor filozófia órák voltak. Akkor tehát ki milyen, mihez értett a saját szakmájában, akkor délőt óránként szépen tanultunk keményen. Én akkor németet őt elkezdtem tanulni, és mit tudom, naponta 20 szót kellett megtanulni, és azokat ismételgetve, akkor következő húzat, következő nap, akkor ismételve, akkor mondatokat. Úgyhogy én ott fél évig voltam vele, emlékszem, és rengeteget tanultam tőle. Egyrészt mondom, a német nyelv alapjait tőle tanultam meg, és utána pedig, mert a gimnáziumban én angolos voltam, és német, tehát nem hallottam, nem tanultam, angolul érettségiztem, és itt meg hát mondom, a német nem írásban, hanem szóba tanultuk, mert nem volt írás lehetőségünk. Csak titokban volt egy kis ilyen szervezabbelünk, amivel hát inkább aztán később ilyen, mit tudom én, szervezabbél, meg is jó darabig meg volt őrizve, a börtönből ki cigarettapapíron írtunk eleinte, és az jó be lehetett zárnia. Valahol még csempészek nekünk tűt, meg célnát, és akkor betudtuk szépen a ruha szegélybe, hogy például ruha télen volt, ugye adtak be téli kabátot, mikor jött a tavasz, akkor azt kivették, és a téli kabátnak a bélésében rengeteg mindent lehetett így belevarni. Kintről ilyen muszlim kendőre, írógépbe betesznek egy muszlim kendőt, és arra rátesznek, azt ráteszik, rácsolják ugye a írógépre, muszlinkendőr ragyogon lehet írógépezni. És a régi tílusú írógépekre gondolok, és hát hosszú-hosszú beszámokat kaptunk így, bevarva a kabát bélésébe belőle, úgyhogy ezt mindig nagyon, ezt minden évben kétszer kaptunk ilyen hosszú levelet, ugye mi meg csak ilyen apró kicsi jelzéseken tudtunk. Becsempésztek misebort, úgyhogy mise szövegeket is küldtek így ilyen muszlinkendőn, úgyhogy tudtunk benne misézni is. Az volt az első, amikor nem is misebort, hanem mazsolát adtak be, mert az szabad volt beadni fél évenként, és süteményt. Sütemény, azon sütemény alak volt, de kovásztalan tésztából készült sütemény volt, és hozzá a mazsolát, meg ha betettük vízbe, egy pár nap alatt megszívta magát, és voltak ilyen kis orvosságos fiolláink, ezt a kis mustot betettük, és az pár nap alatt kiforta magát teljesen, tehát ragyogó bor lett belőle, szépen a szalmazsákba nem vették észre, és az szépen kiforta. És most, amikor megszívta magát, hogy a szőlőcukrot felszívta, azt így kipréseltük, lett belőle, mit tudom én, egy ilyen kis orvosságos fiola, tehát a negyed deci, az, amikor kiforta magát, abból tudtunk minden nap 10 csöppnyit egy kis kanálba, a kanál volt a kell, és 10 csöppnyit kis bort, és akkor hozzá egy csöpp vizet, ragyogon tudtunk minden nap misézni és áldozni, mert ebből a kis süteménynek látszó kovásztalan kis süteményből meg szépen azt használtuk a szemmisi kenyerének. Úgyhogy ezt később minden tudtunk így áldozni. Ez már a másodfokú ítélet idején volt. Persze vigyázni kellett, hogy le ne bukjunk, mert azért ezeket mind, ha észrevették volna, akkor azért jár kegyetlen belső büntetés. De volt őr, aki megtudta, aztán falazott nekünk. Pláne Vácon volt olyan, hogy jó jámbor palóc őrök voltak, azoknak hát otthon is titokban, de csak vallásos volt a család, imádkoztak, és tudták, hogy a papokkal máshogy kell bánni. Aztán Mária Nosztrába szabadultam így, és akkor püspök úrnál jelentkeztem, mindjárt Vácot, hogy kiengedtek, mi a helyzet. Ugye akkor 59-ben még azért az államegyhelyző hivatal nagyon nagy úr volt, és hát a püspöknek minden dispozíciót meg kellett beszélni az államegyhelyező hivatós illetékesével, és hát mondta, hogy van még itt egy papom, aki 2 éves pap mindössze, és hát most jött a börtönből, és hát akkor azt mondták, hogy ez csak büntetés, büntetőhelyre szabad tenni. A büntetés azt jelenti, hogy városba, községben nem, hanem csak tanyavilágba. Ilyen tanyavilág pedig leginkább is lent a Kiskunságban volt, tehát Kiskun, Halas és Kiskun Majsa között van ott egy 20-valány kilométer, és ott vannak ilyen tanyai iskolák, illetve voltak, most nem tudom, vannak-e még, de a tanyai iskolák, és ott minden vasárnap a tanyai iskolákban voltak szentmisék, és ezekben az iskolában lehetett hitoktatni, tanyai iskolákban. Tehát én olyan dispozíciót kaptam, hogy csak tanyai iskolákban hitoktathatok, és csak ott mondhatok misét, templomban, városban, faluban nem is mondhatok. És szállást ugyan adtak előbb a Kiskun Majsai, a Kiskun Halasi plebánián kaptam szállást, és a Kiskun Majsainek később, mert közel voltak azok a tanyák az én a Kiskun Majsához, és akkor ott a plebánián kaptam egy szobát, ott kaptam kosztot, és hát igazából akkor a hitoktatásért valami fizetés még járt, úgy emlékszem, mert az úgynevezett kongru, ez államtól valami, tudom mennyi forintos, 500 forint körüli fizetés volt minden papnak, és akkor azt tőlem megvonták, mint büntetett előéletűt, úgyhogy gyakorlatilag a plebánia adta a szállást, adta az ellátást, és hogy motorkerékpárral tudjam járni a tanyákat, ne biciklivel, mert az télen kegyetlen volt, és távolságok voltak persze, és ugye úgy volt, hogy volt vagy 5 ilyen iskola központom, és egész délután mindig az órák után kellett hittanórán járni, tehát a gyerekeket visszarendelték, egyik iskolában voltam 2-kor, a másikban 3-kor, és tovább, tehát voltak távolságok, és az nagyon buzgó vallásos nép volt az a Kiskun, a Majsai Harkai, meg Harkakötöny, meg Pusztaberki, meg ezek, és 3 év múlva annyira enyhült a helyzet, hogy akkor már Újpest megyére kerülhettem káplának. Újpest megyére plebánián szintén 3 év voltam, ott hitoktattam, és rendesen káplány munkákat végeztem. Utána Soroksára kerültem, szintén 3 évre, ott megint csak hitoktató és káplán voltam, iskolában is hitoktathattam, nem csak a templomban, bár ott kevesebb volt az iskolában, meg általában inkább a templomi hitanokat merészelték, akkor csak a szülők. Vidéken igen, de városban azért, fővárosban pláne nem igen mertek iskolába beiratkozni hittára, mert annak esetleg volt a következménye. Utána még Rákospalotán voltam káplán, és akkor Bánk érsek volt az új váci püspök. És én nekem tanárom volt a központi szemináriumban, és úgy kedvelt, és látta azt, hogy mi a helyzet, ő neki egy plebános borsos berényből disszinált, és akkor behívott engem, hogy hát ugye fia, próbáljuk meg, hogy a városban te úgyse lehetsz, de ha akarsz önálló lenni, itt most kipróbáljuk gyorsan, büntetett elő életet, majd csak én kimagyarázom valahogy, hát hogyha plebános látsz egy kis Nógrád megyei faluba. Három kis falucska, összesen 1000 valahány száz volt a három falnak lakosa, Borsóberén, Pusztaberki, meg Horpács, Mikszátnak ez a kúriája van ott, és a Mikszács hír, és hát oda helyeztek, és gyakorlatilag ott nem volt semmi különös, tehát ott már nem, mert nagyon messze volt ebben a várostól, falutól, mindentől, ott viszont nagyon jámbó, nagyon buzgó palóc emberek, ott Tömbatámtól mindig, ott minden gyerek szinte hittanra járt, még nem a városban, még alig jártak hittanra a gyerekek. Tehát ez nagyon jó sikerült, és eltartott 3 év, és egyszer csak azt mondja, hogy figyelj, most csinálunk egy próbát, most olyan csönd van körülötted, és megfigyelnek, meg állítólag jelentéseket tesz valaki, a predikációt hallgatják, nem tudnak belekötni, megpróbáljuk, hogy hát hogyha a városba plebánosnak, és most éppen van egy ilyen, hogy megint csak egy disszidálás címén, vagy illetve azt hiszem, hogy a Pesszentlőrinci főplebániáról a Liptai György atya azt mondta, hogy ő szeretne nyugatra menni, és Bécsbe ő különböző kim volt tanuló, még egyetemista, és Bécsbe megy, és nem kíván hazajönni, inkább irodalmárkodni akar, Bécsbe van, lelkészséget kapott majd, és hogy megürült a Pesszentlőrinci főplebánia, és akkor oda helyezett a városba bekerül, ismétlen büntetett előélette, akkor az nagyon nehéz volt. De aztán ott szépen csöndből elmentek a dolgok, és nem volt semmi különösebb probléma. Ráadásul ott ugye a főplebániához tartozott még 2 másik plebánia, úgynevezett Miklós telep, meg később még a repülőtérnek a túlsó oldalán lévő Erzsébet telep is. Úgyhogy ezek mind szépen tartoztak, volt káplánatya, úgyhogy szép elkezdtük ezeknek a templomoknak és plebániáknak a munkát, rengeteg hittanórával, és közben hogy nem, mikor a repülőtérnek a bővítése volt, akkor volt szó arról, hogy a repülőtéren kápolnát is fognak kialakítani, és a repülőtér lelkészségre, akkor ott, mivel közel voltam, akkor vagy kinevezett a püspök úr, hogy igény mindenhol Európában, nemzetközi repülőtereken van lelkészség, hogy mit csinál az? Hát azt csinálja, hogy vannak zarándok csoportok, azok bemennek majd a kápolnába, azokkal beszélgetni kell, mert aztán repülőtérnek a dolgozói között, hát vannak akik vallásos emberek, és akkor is kapcsolatot kell tartani, így aztán rengeteg repülőtéri tényleg dolgozó a pilótáktól, a légkisasszonyokon keresztül, meg a repülő alkalmazottai, igen, jóban voltam, és aztán jöttek szép lassan házasságrendezések ezek között. Meg úgy, mikor kim voltam rendesen, általában az csütörtökönként voltam mindig a repülőtéren, az egyes terminál, aztán kettes megépült, két volt a kápolna, és akkor rendszeresen minden vasárnap kijártam a szentmisére, vasárnap délután volt ott a szentmise. Magyarul ezek ott szépen beindultak, és akkor így lettem ennek a Nemzetközi Repülőtér Lelkészek Szövetségének én is a tagja. És aztán volt minden évben ezek, minden évben egyszer egy ősszel tartottak valahol egy konferenciát, és ez mindig más, nem csak más országban, hanem más kontinensnek a fővárosában volt, ahol a repülőtér is volt. És így volt aztán Budapesten is egy, nem tudom már a hanyadik vagy a negyedik, már előtte volt ugye Sydneyben, Ausztráliában, akkor volt egy Afrikában, akkor Angliában, Svédországban, aztán volt egy Chicagóban, és aztán következő volt még valahol Európában, még volt valahol még Európában, és nem tudom még hol volt, és akkor volt egy Budapest is, ezekkel a lelkészekkel, és az nagyon kellemes volt, és hát egyre több lett a munkám is. Amikor ide fölhelyeztek a várba 5 évvel ezelőtt, akkor ezt az ottani káplánnak, a Czab Zsolt atyának adtam át ezt a repülőtéri munkát. Tehát Hát így érkeztünk ide a várba, és itt már 5 év óta vagyok, pontosan 5 év óta, december 1-e óta plebános. Itt gyakorlatilag nem is a plebánossága nem könnyű, mert Mátyás templom plebánosnak lenni azt jelenti, hogy a legkisebb lélekszámú egyházközség az egyházmegyénkben, az Esztergom Budapesti Főegyházmegyében, hanem inkább az, hogy bíboros úr maga mellé vett, mint az egyházmegye vagyonkezelőjét, és gyakorlatilag az aztán elég sok, ahol egy templom vagy plebánia anyagügyével kell bajlódni, építkezések, restaurálások, azon kívül minden plebániának az évi számadása, meg elszámolása, meg egyébek, tehát összes anyagügyeket ide hozzák be a vagyonkezelésre, és hát részben van olyan segítségem mérnök, aki ezeket ellenőrzi szakmailag, meg hát a költségvetéseiket, amikor beadják, hogy előtt engedélyeztetni kell minden olyan munkát, ami egy 1 millió forint fölötti értéket jelent, vagy forgalmat jelent, kiadást jelent. Ezeket aztán ki kell ellenőrizni, meg hát főleg mondom, tárgyalni mérnökökkel, plebánosokkal, ki mennyit kér, aztán Vívoros úrnak mondtam, hogy én csak úgy vállalnám ezt el, hogyha egy nagy újításba belemenne, mégpedig abba, hogy soha nem volt a papságnak fix fizetése. De a papok mindig úgy éltek, ahogy egy egyházközség elbírta őket tartani. Tehát ha egy nagyobb hely volt, akkor több volt a fizetése, azt szerint, hogy több esküvő, több temetés, így is függ, de viszont nem volt nekik egy olyan minimum, vagy egy olyan fix fizetésük, amire ők számíthattak. Mint egy tanár például tudja, hogy ennyi órát adok le, ennyi a fizetésem, és az 3 évenként megy fölfelé. Na most Vibrosó belement abba, csak azt mondta, hogy erre az egyházmegyének nincsen kerete, hogy minden papnak, és akkor gyorsan megértettem azt, végigjártam minden esperes kerületet, tehát gyakorlatilag minden pappal találkoztam egy éven belül, sőt egy fél éven belül, ezeken a úgynevezett esperes keresztű gyűléseken, és elmondtam nekik, hogy szeretnénk ezentúl fizetéseket rendezni. Az országban nem volt még, de megpróbáljuk itt. Minden plebánia a forgalma, ami van, annak a 10%-át szolgáltassa be az egyházmegyének, és ez őket nem vágja földhöz. Ennek fejébe az egyházmegye gondoskodik arról, hogy minden papnak lesz fix fizetése, mint egy középtanári fizetés. Tehát az ranglétrán, korlétrán kell előre menni az, hogy valaki a nagyobb fizetése, és azon kívül ebből 10%-ból még vállaljuk azt, hogy a nagyobb kiadásaik lesznek, akkor az egyház meg ebbe segít nekik. A szolidaritási alap az, úgynevezettük, amiben a fizetéseket tudjuk majd adni, és mindig lesz annyi, még amit ugye állam is ad az egyháznak, ugye még a régi kártalanítás, kárpótlásból elvitt államos egyházi vagyonokból még minden évben, egy nagyon mennyiséget térít vissza a püspökkaron keresztül minden egyház megyének a püspökkari titkárság, és így minden kapunk onnét is, meg aztán a plebániák is beadnak, meg a Szent Antal is bejön, meg ez is az is, bejönnek ott, abból is jön 10%, meg mindenből, és ezekből a perselyekből szépen úgy fogunk gazdálkodni, hogy minden papnak legyen egy fix fizetése, akár nagy helyen van, akár kis helyen van, senkit ne érjen a hátrányen miatt, és ha még ettől ő többet dolgozik, mert több az esküje, több a temetés, hát az az ő dolga, az többet dolgozik, többet is érdemel. De soha ne legyen úgy, hogy valaki ne tudjon egyfajta fix fizetésre hivatkozni, mivel ha bárhol valakinek hirtelen valami csapás érte a templomát, vagy mit tudom, elemi kár, vagy restaurálni akart, és nem volt elegendő pénz, akkor mert mindig tudtunk rajta segíteni. És akkor ezt mikor is sikerült bevezetni, de gyakorlatilag előbb-utóbb azért a papok hálásak voltak, mert mégiscsak egy anyagiakban sikerült ezt tenni. Azon kívül minden évben tudott az egyház meg egy új templomot építeni, jó néhány templom restaurálásába, felújításába, ebbe-abba besegíteni. Úgyhogy pillanatjában most itt tartok, viszont 70 év a korhatár, és 75 évben illik beadni a nyugdíjas kérelmet. Bíboros úr el is fogadta ezt, és azt mondta, hogy további intézkedésig még most maradjak, A további azt nem tudom, hogy egy hetet jelent, egy hónapot jelent, mennyit jelent. Most éppen elég lenne már csak plebánoskodni a Mátyás templom, miközben itt is megindultak a nagy felújítási munkák. Jó, itt is van mérnökünk, aki műszaki ügyekre figyel, azok nem értek, aztán valaki a művészeti részével foglalkozik a felújításnak. Minden esetre itt is kell elég sok tárgyaláson, és ha csak az aláírásokat számoz figyelembe, az is néha elég sok aláírni való, akár az elsőksége, mi, mint vagyunk ezelő, akár itt a plebánián, mint Mátyás templom plebánosa, mert azért, mert a tetőt be akarják az idén fejezni, azon kívül megvan már a föld alatti építménybe, ugye a raktárhelyiség, a külön fűtés, külön levegőcsere, ez eddig nem volt nálunk, és most ez szépen ezeknek a helyiségei, meg már a gépe is ott vannak benne, csak hát bekötni, akkor lehet majd, amikor elkészül az új orgona, akkor minden négyzetcentiméter belül lesz kaparva, minden újra lesz festve. Tehát ez most gyakorlatilag kívülről, amit a tél előtt még meg lehet csinálni, a tetőt, azt meg kell csinálni. Néhányan kőcsere megy körbe a templom körül, ami hát még az idén talán el tud készülni. És akkor egy csomó állványt eszedhetünk a tornyot kivéve. A tornya szép lassan megy, majd az a több munka van, és azon kívül ugye, oda jönnek be a harangok, új harangok lesznek majd, 6 új harangja lesz a Mátyás templomnak, és ezek a jövőbe kerülnek majd szállításra az osztrák vagy német Perner cégtől, Passauból van ennek a haranggyára. És tehát addig is mondom, állandóan való van munkaterület a templomon, a tetőt, meg aztán egyébként is azért szárítás megy, ugye a falakat restauráljuk, most hirtelen föltártak egy temetőt, minden templom körül, régen a középkorban temetők volt, és hirtelen rádöbbentek, hogy egy csodálatos, éppen maradt temető részletre bukkantak, ott a halászbástya és a templom között területen. Éppen maradt azt jelenti, hogy középkori temetőből teljesen éppen maradt csontok egymás mellett, hogy temették őket a korszakokként, amit 50 évenként egymásra, és hogy szigetelődtek ott ennyire, és hogy nem jutott, ugye bombázás volt a második világháború, a balsesztem, össze-vissza lőtték körbe bombákat, és ezt a részt egyszer még egy gránát se talált el, mert 60 centire a járda alatt ott vannak az éppen maradt csontok, és lefelé még korszakonként, úgyhogy középkortól kezdve tovább, csodálatos, úgyhogy most ez egy nagy felfedezés a régészeknek, és most rájárnak, és fotózák, és bemutatják, és aztán hát nyilván majd átmentik ide, ahova a csontárba, ezeket meg szokták őrizni. De az, hogy ezek el nem porlott csontok a középkorból, tehát annyira száraz volt itt a talaj, annyira, pedig ott lejt arra felé, és ugye vannak pizesedések a templomnak a falai körül, akkor most szárítják, és mi mindent csinálják, de itt egy pár méterre a falaktól van csodálatos, éppen maradt temetőre bukkantak, úgyhogy ez most nagy újdonság a régészeknek. Amikor 2 évvel ezelőtt, az 50 éves évforduló volt, Sipenben voltam a központi szemináriumban, és hát akkor volt az a nagy botrány ott hirtelen, amikor 23-án igen kemény erőkkel rátámadtak a tüntetőkre. És hát ott kimentünk kíváncsiskodni ott a egyetemi templomban, ott éppen estőműsén voltam, még szerepelt, ott beszéltem az 56-ról, és mi is voltam, kimegyünk, halljuk, hogy valami tüntetés lesz itt. Kimegyünk a Kecskemét, ez egyszer csak óriási rohanás és gránátok, minden nyavaja, már ez a könyvgáz, és akkor az aluljáról, tehát a Rákóczi utca felül hirtelen ott a tüntetőket nyomták vissza a Kálvin tér felé, és aki élt és mozgott, ahogy csapkodták ott ezeket a gránátokat, úgyhogy épp, hogy be tudtam ugrani a központi szeminak a kapuján, és gyorsan rázártam. Következő pillanatban ott voltak ezek az ávósok, vagy kik voltak ezek a fogmegek, de egyébként nem is mind magyar volt ezek között, akik 2 évvel ezelőtt az utcákon megtorolták ezeket. És utána emlékszem, hogy éjfél felé tudtam csak hazajönni a Mátyás templomba 2 évvel ezelőtt, és még akkor is a levegőben még könnyezett a szemem ezektől a vaszkoktól. Szép gyalogba hazasétáltam aztán onnét. a központi szemináriumból, a egyetemi templomtól, ott kegyetlenek voltak a rendőr. Jó, tehát ennyit most erről.
56-tól a Mátyás templom jelenéig. Beszélgetés Varjú Imre plébánossal. A felvételt Hajós Járon készítette 2008. október 20-án.